Keresztény Közéleti Akadémia.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Zarándok csoport járt a közelmúltban a Szentföldön, méghozzá a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola oktatóinak a gárdája, Várnai Jakab ferences teológus rektor vezetésével. Ennek a csapatnak a tagja volt, úgy tudom, két görög katolikus pap is, egyikük a beszélgető társam, Maklári Ákos. Hogyha viccesen akarnám mondani, akkor a beszélgetésünk külügyminisztériumhoz közeli forrásokból származik, illetve az információk, mert az út túloldalán a külügyminisztériumban a főutcai templomnak a lelkésze Ákos.
Igen, szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Való igaz, hogy a Szapiencia tanári kara kapott egy ilyen lehetőséget a rektoratjától, aki nagyon jól ismeri a Szentföldet, hogy egy zarándoklaton vehetünk részt. Hát sokan éltünk is ezzel, ahogy említetted, két görög katolikus pap Miklós atya is, és jó magam vettünk részt ezen.
Hányadszor jártál a Szentföldön?
Először.
Hát akkor igazán izgalmas. Miért kellett ennyi ideig várni?
Hát őszintén megmondva, én igazából szándékosan vártam erre. Tehát én szerettem volna érni. Azt gondoltam, hogy a Szentföldre úgy menjek el, úgy mehessek el, hogy arra méltó vagyok. Persze az ember mindig méltatlan, de mégiscsak kell egyfajta élettapasztalat, érettség, vágyódás arra, hogy az ember eljusson a Szentföldre.
Azt is mondhatnánk, hogy most lett kész rá Maklári Ákos, mikor a kész elnökévé megválasztották azután.
A szójáték nagyon ötletes, de szorosan nem függött össze a kettő egymással, de mindenképpen gyümölcsözik egymásból. Tehát én is kaptam, azt hiszem, sok katolikus papka fölkérést, vagy lehetőséget arra, hogy eljusson a Szentföldre. Én eddig hárítottam, pontosan az előbb elmondottak miatt, vártam a kedvező alkalmat. Az is benne van, hogy sok-sok szentföldi zarándoklatról hallottam már beszámolót, és én egy olyanra vágyódtam, ahol tényleg zarándok lehetek. Ahol zarándok lehetek, mert tudom, hogy ez a kereszténységemben, papságomban és mindenfajta feladatomban meg fog erősíteni, és ezért meg akartam ennek rendesen ágyazni, ahogy szoktuk mondani, hogy úgy eljutni, hogy ez valóban egy igazi zarándoklat legyen, és amikor Jakab atya elmondta a tervét, hogy kikkel és hogyan mehetünk, akkor számomra nem volt kérdés, hogy itt van az alkalom.
Ehhez kell a bölcsesség és az alázat, hogy tanítványként menjen először az ember a Szentföldre, ne pedig rögtön tanítóként, mert sokan, ahogy mondtad, egy fölkérésnek eleget tesznek, és vezetnek egy csoportot, és hát az úti könyvek szavai csengnek vissza, és maga se tudja pontosan, hol van. Tehát itt tényleg nem volt rajtad a felelősség, hogy mások útjának a miensége múlik rajtad, hanem befogadó tudtál lenni, ugye?
Igen, és mivel barátok között vagyunk, elmondhatom azt személyes szálakat megpendítve, hogy aznap, amikor elutaztunk, korán reggel először Názáret volt az úti cél, Cezáre után Názáretbe mentünk, és megmondom őszintén, angyali üdvözlet bazilikájában, pontosan a születésnapomon szentmisét végezni, szóval azért az több volt, mint véletlen. Ez nem véletlen volt, ez a gondviselésé volt, és óriási élmény, kimondhatatlan élmény.
Korábban már beszélgettem az egyik utitársatokkal, Varga Kapisztrán atyával, és kérdeztem tőle, hogy mik voltak a nagy élmények, és fölemlített egy olyan élményt, amelyben nem részesült, de általatok hallott róla, és nagyon irigykedett. Az egyik, vagy az egy vasárnapon olyan helyen voltatok Szentmisén, keleti ritusúba, ahol valami különleges dologban részesültetek, és erről meséltetek számára.
Igen, a vasárnap, a hazautazás napján lehetőségünk volt arra, hogy a közös szentmise után mindenki azt tesz, amit akar Jeruzsálemben. Szabad időnk volt, és Miklós barátommal, Miklós atyával,
a másik görög katolikus atyával,
igen, akit azért sokan ismernek, dr. Pap Miklós morálteológust, mi már jó előre eldöntöttük, hogy kihasználjuk az alkalmat, és elmegyünk a testvéreinkhez, a legközelebbi testvéreinkhez, a melkita katolikusokhoz, a melkita keresztényekhez, akiknek Jeruzsálemben ott a Jaffa kapunál van egy nagyon szép templomuk. A templom gyönyörű, egy bizánci szertartású egyházról van szó, melkiták, ugye királyak, hiszen ők nem véletlenül büszkék arra, hogy valójában az első keresztények, az első igazi keresztény közösség a Szentföldön, és ennek ugye a melkita egyháznak, ami bizánci ritusú egyház, van katolikus és ortodoxága, példaértékű békességben vannak egymással, és ökumenikus életet élnek. Tehát mi eljutottunk vasárnap délelőtt ebbe a Melkita templomba, püspöki liturgián vettünk részt. Hát az egy külön koronája volt ennek a hétnek. Ezt úgy kell elképzelni, mintha te római katolikusként elmész mondjuk Chilébe egy római katolikus szentmisére. Ugyanazt látod más nyelven, ugyanazt éled át, tudod, hogy mit jelent, hogy otthon érzed magad benne, mert a tiéd, bizonyos apró formaságok és a nyelv különbözik. Hát ezt éltük meg mi is persze görögkatolikus papokként a Melkita bizánci szertartású görögkatolikus szertartáson. Otthon voltunk.
Voltak a legizgalmasabb, emlékezetesebb rácsodálkozások az út során?
A pozitív élmények közül számomra nagy élmény volt megélni a csöndet, és ez szerintem Jeruzsálemben nagyon keveseknek adatik meg. Tehát Jakab atya és segítői olyan tökéletesen vezették föl a jeruzsálemi bevonulásunkat, hogy előtte azért megjártuk Názáretet, megjártuk a Jordánt, a Úrunk megkeresztelkedésének színhelyét, és olyan finoman, lépcsőzetesen jutottunk be a városba, mert mielőtt beléptünk a városba, először még a Getsemáni bazilikát tekintettük meg, és a Getsemáni kertbe kaptunk egy órát, egy csöndes órát a remetességben. És ott az óra, ahol mindenki elvonulhatott ebben a csodálatos kertben, ahol remeték laknak egyébként, szembe velünk Jeruzsálem. Én azt gondolom, hogy életem 45 éve ott valahol nagyon összesűrűsödött ott egy órácskába, és ez az emlék nekem, de láttam, hogy a csoport szinte minden tagjának meghatározó volt. Tehát, hogy úgy mentünk be Jeruzsálembe, mint az Úr. Ott voltunk a könnyezés kápolnájánál, a népek templománál, és ott eltölthettünk csöndben egy órát. Tehát ez mindennél többet ér, hogy így bemenni Jeruzsálembe is, és ott átélni, reflektálni arra, hogy van egy órám erre, hogy tényleg belemerüljek és átéljem azt, hogy milyen kegyelemnek is vagyok a részese. Ez volt szerintem a legfontosabb élmény, ez az egy óra, ez a csöndes egy óra, Jeruzsálemet szemlélve és a Szentírással a kezünkben. Csöndben egyedül az Úrral. Gyönyörű élmény volt még a Távorhegye, ott látni, hogy micsoda erőfeszítést jelent a ferenceseknek a munkája, a szolgálata, és természetesen hát a Galileai tó és környéke az a csodálatos környezet, ami fölemeli az ember szívét, lelkét a Nyolc Boldogság hegyén megállva és körbenézve. Nekem a Balaton felvidék jutott eszembe, a Balaton déli partjáról nézve Magyarország egyik legcsodálatosabb helye, tehát nagyon gyönyörű vidék. Érdekes volt, nem feltétlenül csak pozitív érzés.
Igen, mondtad, hogy először igen. A pozitívval kezdett, igen, mi volt, igen. Ami nem olyan...
Én mondanám tovább a pozitív igen. élményeket, aztán ha van rá igen. kérdés, akkor a másik oldalt is. Valóban érdekes volt a puszta. Tehát mi Magyarországon, a Hortobágyon kívül azt a szikár pusztaságot, amit útunk során a Jordán folyó mellett láttunk, olyat nem nagyon élünk meg. Tehát az igazi puszta sivatag, ami nem is homoksivatag, hanem az élettelenség. És akkor ott eszünkbe jut nagyon
sok. Ez már Judea.
Igen, hogy mentünk délfelé Jeruzsálembe.
Jeruzsálem felé.
A mediterrán táj az igen. Galilea.
Igen, igen, és valóban ott azért a Szentírás elkezd dolgozni bennünk, amit kisgyerekkorunk óta hallunk, élünk, elképzelünk, hogy milyen is lehetett visszavonulni a pusztába Jézusnak, vagy Keresztelő Jánosnak, vagy a pusztai magány mit jelenthetett. Hát na, az ott megélni ezt a pusztaságot, utazásba 40 fokban, április végén, az is egy különleges élmény volt. És természetesen különleges pozitív élmény volt Jeruzsálem maga. Ott olyan vezetővel, amiket mi kaptunk a csoportban, Jakab atya, Szavér atya, Kapisztrán atya is, Viktor atya, és a világi munkatársak, a biblikus munkatársak segítségével. Tehát a Jeruzsálemben úgy sétálni, és olyan dolgokat hallani, ami valóban hitünket mélyíti és gazdagítja, hát az csodálatos élmény volt.
Igen, éppen a kánonjogásznak sok hozzá tennivalója nem volt a közös ismerkedéshez, nem?
Hát a kánonjog tantárgynak, tudománynak...
Mert az a te szakterületed.
Igen, közvetve mindenhez van köze. Ez egy alapigazságként elmondható, mint teológiai segélytudománynak. Persze, de itt is voltak természetesen gondolatok, hát az egyházak, a felekezetek közötti együttélés, együttműködés. Azért ez például az ökumenizmus kérdése, a kommunikáció szakrisz kérdése, azért ezek kánonjogi témák is. Azért nekünk meghatározó találkozás volt a Szentföldi Kusztúdia meglátogatása Jeruzsálemben. Ugye 1340, bocsánat, nem tudom hánytól, a ferences rend a Szentföldi Kusztúdia szolgálatát elvégzi. És ez egy meghatározó.
Vagyis őrzője a szent helyeknek.
Igen, őrzője a szent helyeknek, és mindenütt, ahol látjuk azt a szép piros keresztet, a négy sarkában a négy kis keresztet, akkor tudtuk, hogy az a kusztódiának, az őrzőnek a területe, a temploma, a rendháza, ezeket látogattuk meg legtöbbször meg, és nagyon nagy élmény volt a központban, Jeruzsálemben találkozni a kusztussal. Tehát ennek a szentföldi ferences rendtartománynak a vezetőjével, aki Egyiptomtól Törökországig Közel-Kelet misszióját, katolikus jelenlétét őrzi, biztosítja. A vele való beszélgetés is, ha szabad visszautalnom, azért jócskán kánonjogi vonalakat is megpendített, hiszen hát azért itt nagyon gondosan kell figyelni a vallások közötti és a felekezetek közötti érzékeny párbeszédre és együttélésre.
Ferencesek tevékenységét megtapasztalva azt hiszem, hogy még jobb véleménnyel vagy róluk, nem?
Nagyon a lényegre tapintottál. Én megmondom őszintén, nem tudtam, hogy a ferences rend ennyire jelen van a Szentföldön, és ekkora munkát végeznek 7 évszázad óta. Tehát egészen más, mélyebb és sokkal pozitívabb tapasztalatokkal gazdagodtunk. Mi tudatlanok, akik ezzel nem vagyunk tisztában, hogy mit is jelent a Szentföld őrzése. Milyen fontos az, hogy jelen legyenek katolikus közösségek a szent helyeken, ápolják azt, és védjék. Nem karttól vagy fegyverektől kell védeni, egyszerűen csak a jelenlét és a folyamatosság biztosítása, a vendégfogadás, az zarándokok ellátása, gyönyörű tapasztalatokat szereztünk. Tehát az a szeretet, az a barátság, amivel fogadtak bennünket, ezt a csoportot, mindenütt. Van olyan hely, ahol csak egy szerzetes él egy rendházban, egy kisebb jelentőségű helyen, viszont látszik az elkötelezettség is az, ami évszázadok óta a ferences rendet ott tartja, mindannyiunk örömére. És hát itt el kell mondani azt a keresztutat, amit péntek délután a központból, Jeruzsálemben az őrző, a kusztódia központjából végeztünk. Az a, amikor 70 ferences szerzetes egy keresztutat abban a nagyon vegyes etnikumú vallású városban végigvisz. Hangos kihangosítással, az a tökéletes, szinte katonás rend, ahogy végigmentünk a stációkon, békében, nyugalomban, de mégiscsak biztonsági érzetben, azt is a ferenceseknek köszönhetjük. Az is egy döntő élmény volt, a Via Dolorosa és a keresztút végigjárása, imádkozása.
Milyen benyomásokat őrzöl a Szent Sír bazilikáról? Ja, egyébként ne felejtsük a negatívumokat.
Talán itt van a leginkább ideje a negatívumnak is. Természetesen, hogyha az ember bemegy a Szent Sír bazilikába és átéli azt, hogy itt vagyok a föltámadás helyén, és itt vagyok a keresztre feszítés helyén, hát az egy keresztény ember számára azt gondolom, hogy egy lelki gyakorlat, és hát nincs olyan, akit nem érint ez meg. Viszont ahhoz, hogy én most nagyon személyesen beszélek magam nevében, ahhoz, hogy ezt valóban megéljük, ahhoz be kell csukni a szemünket. És ki kell iktatni a külvilágot, a hangot, a látványt, és keresni kell egy zugot, ahol elbújhatunk, és tényleg megrendülhetünk a szó hit tartalmában, értelmében is. Talán negatívumként, és ezt viszont nem csak egyedül éltem meg, hanem nagyon sokan beszámoltak erről, nem vagyunk elég civilizáltak és áhítattal teliek zarándokok. Azért a Szent Sír bazilikában be kell csukni a szememet, hogy ne botránkoztasson meg a viselkedés, a ruházkodás, a beszélgetés, az evés, a telefonálás, az áhítatnak a sokak jelenlétében a szikráját se lehet tapasztalni. Ez fáj, ez bánt, és eszünkbe jut az, hogy az Úr bizony ostort font és kiverte a kufárokat. Tehát a kereszténység talán legszentebb helyén találkoztam a legnagyobb tapintatlansággal. És ezért mondom azt, hogy be kell csukni a szemünket is, és csöndbe kell lenni, hogy ne a látvány, hanem a helynek a sugárzása és az Isten jelenléte fogjon meg bennünket.
Ugyanakkor ez a nem kívánatos körülmény halmaz, amit felsorolsz, ez Krisztus sorsában való osztozás is.
Igen, ezzel bátorítottuk mi is egymást, ezzel vigasztaltuk egymást, meg ez előjön, hogy hát semmi nem változott 2000 év alatt, ugyanaz a bazár, ugyanaz a tülekedés, a piac, az emberi hétköznapi élet folyik, ebben a szempontból nincs változás, de azért hiszem, és nagyon-nagyon remélem, hogy a szívekben azért nagy változások vannak, mert természetesen találkoztunk olyan szép csoportokkal, olyan imádságos és valóban zarándok csoportokkal, ami bőven volt ellenpélda is, de azért egy alaptapasztalatban, ha már erről magunk közt beszélgethetünk a negatívumok terén, akkor ezt szerettem volna megemlíteni, hogy erre föl kell készülni annak, aki elmegy oda. És mondjuk ugyanezt nem tapasztalja meg Názáretben, nem tapasztalja meg Kafarnaumban és sok más szent helyen, de a Szent Sír bazilikában ugyanúgy megtapasztalja, hogy a mi Urunk megtapasztalta annak idején.
Születés bazilikája, Betlehem.
Betlehemi születés bazilikája nekünk azért volt nagyon-nagyon fontos, mert Betlehemben laktunk, 5 éjszakát ott töltöttünk, és a születés bazilikája föl van áványozva jelenleg, mert csodálatos mozaikokat fedeztek föl, és egy nagyon neves olasz restaurátor cég, hát valami hihetetlen munkával, az összes mozaik kockát, pici kis kockákat is regisztrálva restaurálja ezt a gyönyörű mozaik díszítést a bazilika tetején, és minket, hát Jakab atya vizitátora volt a szentföldi kolostoroknak, ferences kusztódiának, és hát ilyen VIP vendégként fölvittek. Hát ilyet se lát az ember életében sokszor, ilyen munkát, hogy ez hogyan is, és 30 centiről látva ezeket az 1000 éves mozaikokat, szóval az is egy lelki gyakorlattal ér föl.
Fönt magasan voltatok, ahova a föld hallható nem juthat el, csak most az állványzat miatt ti beengedést kaptatok, tehát ez a bazilika falán fönt a tető alatt van?
Ahol az ablakok vannak, a bazilika építészetet ismerjük, és a főhajónak az ablakai közötti és alatti mozaikokról beszélek. Oda fölmehettünk, és közelről láthattuk azt, hogy mit is jelent ez a mozaik készítés, és mit jelent a restaurátor munka, és hogy ez mekkora felelősség, és milyen értékes tevékenység.
A barlangban nyilván megérintettétek azt az ezüst csillagot, amely a születés helyét őrzi. Hát az is egy olyan kis zegzugos helyen vonulnak le az emberek, kárpitok között.
Igen, mi a barlangban lehetőséget kaptunk arra, hogy a Szent Misét aznapot végeztük. Itt ütközik bele az ember abba a falba, hogy a szavak kevesek. Tehát, hogy ezeket elmondani, ezekről beszámolni, ezekről nagyon nehéz beszélni. De ott, hogy ott is volt időnk, és Szentmisén vehettünk részt, azt hiszem, az is egy meghatározó élménye lesz minden kereszténynek, minden papnak egy életre.
Maklári Ákos görögkatolikus lelkész, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola tanára, a beszélgető társam továbbra is. A közelmúltban a főiskola tantestülete zarándoklaton vett részt a Szentföldön. Egy ilyen alkalom arra is lehetőséget ad, hogy a kollégák barátsága, egymást ismerő szeretete erősödjék.
Örülök, hogy erre is rákérdezel, hiszen tényleg egy tanári kar futva találkozik hivatalos ügyekben esetleg, vagy szentmiséken, évvégén, évelején, meg a folyosón, meg a szobákban, de az, hogy mit éltünk át együtt. Ugye a közös élmény az egy életre összeköt. Még lehet, hogy kapcsolatunk nem is nagyon fog változni, de van egy olyan érintkezési pont, egy olyan kapcsolódási pont közöttünk, akik ezt átélhettük együtt, ami nagyon mély. És erre bármit föl lehet építeni a jövőben.
Kész elnöke vagy, néhány hónapja említettük, és mostantól nem csak görögkatolikus papként, hanem kész elnök szemével is ott vagy mindenhol. Érzed-e, hogy feladatot kaptál itt, vagy inspirációt, amely a keresztény értelmiség számára átadható, átadandó? Magyar ügyekkel foglalkozik általában a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége elsősoron, de hát van egy egyetemes küldetésünk is.
A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége valóban a Kárpát-medencei keresztény magyarság és azon belül is az önmagát értelmiségnek, gondolkodó embernek való rétegnek az összegyűjtése és a közösségek létrehozása, ez a fő feladat. Persze magyar, de hát a magyar embernek van véleménye az európai és a világ történéseiről, politikájáról, gazdasági menetéről. Tehát pontosan azért kell a kész, és kellenek az ilyen hasonló, azonos hitben, keresztény hitben élő embereknek a találkozása. Azért van erre szükség, hogy ezekről beszélni tudjunk. De ahhoz, hogy tényleg együtt tudjunk gondolkodni, egy könyvet megbeszélni, egy előadást meghallgatni, reflektálni a világ dolgaira, a hírekre egyáltalán, ahhoz annak idő kell, ahhoz asztal kell, ahhoz személyes együttlét kell. Ezért örülök annak, hogy az elmúlt hónapban már 3 új csoportot tudtunk alapítani, és születőben van a 4., és szeretnénk ezt tovább vinni, hogy több közösség jöjjön létre, mert ahol 5, 10, 15 vagy 50 ember vagy 100 ember összejön, elkötelezett emberek, a borosz nem születhet.
Nyilván találkoztatok, szembesültetek, ha valami a Közel-Keleten van, és hát az a szörnyű helyzet, ami Szíriában van, Irakban van, stb. Hoztál-e haza új összefüggést, meglátást?
A Szentatya gondolatait most már hál' Istennek idézi a média. Tehát, hogy Afrikában, Közel-Keleten, Szíriában kell segíteni, hogy ne kelljen migrálni, hogy ne kelljen menekülni, ne kelljen gazdasági kivándorló, bevándorlóvá válni. És ebből a szempontból ez az útunk, ez az arándoklatunk is nagyon sokat adott, hiszen igaz, hogy egy cseppet láttunk a tengerben, egy nagyon fontos cseppet. Pontosan a kusztos beszélt arról, hogy a ferences rend milyen tevékenységet végez a szent helyek őrzésén kívül, hát az iszlám környezetben. És elmondta, hogy azok a oktatási intézmények, óvodák, iskolák, stb. Több mint 10 000 gyerek tanul katolikus oktatási intézményben.
És nagy részük gondolom nem katolikus.
És nagy részük nem katolikus, viszont számukra természetesen a katolikus iskola a vallásuknak megfelelő hittant garantálja. Nem erőszakos térítés, még csak nem is csábítgatásról van itt szó érdek mentén, hanem egyszerűen csak megmutatni a jelenlétet, és hogy mi a kereszténység. Ez az egyik nagyon fontos tevékenységük.
A másik, aki ezt megtapasztalt, azt nem lehet megvezetni már, hogy tehát hamis információkat nem hiszel az egyházról, a katolicizmusról.
Aki ilyen oktatási, és láttuk a gyerekeket kis egyenruhában, láttuk ezeket a oktatási intézményeket, amit a kusztúdia tart fönn. Ez nagyon fontos, hogy az ottaniak lássák, hogy a kereszténység mit jelent, mitől hiteles. A másik fő tevékenységük pedig, amiről beszámolt, hogy házakat építenek. Tehát azokat a javakat, amiket a gazdagabb országokban a katolikus egyház vagy a ferences rend kap, azokat hova fordítják. És láttuk azokat a házakat, bérházakat, amelyeket építenek, és odaadják használatba a rászoruló családoknak, vagy teljesen ingyen, vagy csak azért, hogy a rezsit kifizessék ők maguk. Ez is egy olyan segítség, ami megint az irgalmas szamaritánus arcát mutatja a kereszténység felől, és ez a hiteles, ez kell. A fő szabály a keresztény családokat segíteni, de jócskán vannak nem keresztény bérlők is ezekben a házakban. Ezek apróságoknak tűnnek, viszont ha nem csak a ferencese, nem csak a katolikus egyház végezne ilyen tevékenységet Afrikában, Közel-Keleten, a szegény vidékeken, Ázsia, Dél-Ázsiában, hanem mondjuk a nagyhatalmak is, akkor valami elindulhatna, és nem lenne ilyen fenyegetettségérzés, és nem lenne terrorizmus a világban.
De a kishatalmak is elindulhatnak, a kész is elindul valamerre, ez ügyben majd?
Mi nagyon kicsik vagyunk, de szeretnénk részesei lenni annak a nagyobb kezdeményezésnek, amit a katolikus egyház is végez, templomépítés, kórházépítésben való részvétel, a magyar kormánnyal karöltve. Azt hiszem, hogy ezek az összefogások, bármilyen kicsik is vagyunk, ha többen vagyunk, egyre nagyobbak lesznek, ezekben mi is szeretnénk bekapcsolódni.
Akkor mégis van benne valami, hogy a külügyminisztériumhoz közeli forrással beszélgettem, Maklári Ákossal, aki a főutca túloldalán az itteni görög-katolikus közösségnek a parókusa és egyben a kész elnöke és a Szentföldi útjáról, élményeiről számolt be. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor. Thank you.